Család Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszék vezetője az Inforádió arénájának a vendége. Kínának több ismert gazdasági stratégiája is van. Ugye a műsor első részében beszéltünk az egyövezet, egyút kezdeményezésről, ami az egész világra kiterjedő selyemút koncepciót takarja. Van ugye ez a Made in China 2025, az ország iparosításának három évvel ezelőtt elfogadott koncepciója, és van egy AI ipar felfutatását célzó következő generációs mesterséges intelligencia fejlesztési terv is. Mit akarnak ezek a programok? Egyáltalán ez a három van, vagy van több is?
Ó, rengeteg van. Hát vannak még 5 éves terveik is, meg oktatásfejlesztési programok, kutatásfejlesztési programok, egyebek. Ezek nem olyan értelemben programok, mint annak idején nálunk a szovjet tervgazdaság, vagy szovjet típusú tervgazdaság programjai voltak. Ezek inkább ilyen olyan jellegű programok, amiket még az EU szokott elfogadni, hogy megadják a fő irányokat, mik azok a területek, amiket támogatni fog az állam, mi az, ahol nem lehet támogatásra számítani. Tehát ezekkel a programokkal igazából terelgetik az állami pénzeket is, meg a magánpénzeket is bizonyos szektorokban. Most amit látunk ezeknél a most futó programoknál, például a Made in China 2025-nél, vagy az AI, tehát a mesterséges intelligencia fejlesztésnél, az éppen az az átállás a régi gazdaságról az új gazdaságra, amit az előbb említettem. Itt arról van szó, hogy kijelöltek bizonyos életterületeket, vagy gazdasági technológiai területeket, ahol Kína már nem egyszerűen csak felzárkózni szeretne a fejlett világhoz, hanem vezető hatalom szeretne lenni, tehát világelső szeretne lenni. Ilyen a mesterséges intelligencia, ilyen egyébként a zöld technológiáknak a világa, ilyen az internetes kereskedelem, internetes bankolás, a mobiltelefonos fizetéseknek a rendszere. Tehát vannak olyan területek, ahol Kína világelső szeretne lenni, vagy már világelső.
A mesterséges intelligenciában nagyra törő terveik vannak, legalábbis ezeket olvasom a sajtóban. Még külföldről is sikerült hazacsábítani szakembereket, az Egyesült Államokból, a Szilícium völgyből. Miről szól ez a terv? Mert hát valamikor eléggé rémisztő dolgokat is lehet erről hallani.
Ugye a mesterséges intelligenciának rengeteg felhasználási módja van. Ugye azt mondják a szakértők, hogy egyfajta ilyen AI forradalom közepén vagyunk. Most ért valamiféle szintet lép mostanában a szemünk előtt a mesterséges intelligencia.
Ebben rengeteg Kína, bocsásson, meg élre tud állni?
Ebben már az élen van, igen.
Te megelőzi az Egyesült Államokat?
Lényegében igen. Legalábbis bizonyos élet, tehát a mesterséges intelligencia bizonyos területei mindenképpen megelőzi. Nem csak a mindjárt beszélünk talán az állampolgári pontozási rendszerről, de nemrég hallottam egy előadást a mesterséges intelligenciának az orvoslásban való felhasználására, hogy képzeljük el, hogy elkészülnek a leletek, és akkor nem kell az összes, nem tudom, CT-t átnéznie valami évtizedek alatt kiképzett orvosnak, hanem beteszik a számítógépbe, és az a beletáplált sok millió minta alapján kiszűri néhány másodperc alatt, hogy az adott illetőnek van-e valami baja, vagy nem. Tehát ilyen jellegű felhasználása is vannak a mesterséges intelligenciának.
Nem is szól arról, hogy mondjuk egy robot operál, amire ugye van prototípus a Budapesten is.
Természetesen igen, de űrkutatástól kezdve a fordító programokon keresztül rengeteg felhasználása van. Ugye, amiről nyugaton a legtöbbet beszélnek, az a rendszer, ami még csak képülőben van, amit társadalmi hitelességi rendszernek neveznek. És itt arról van szó, hogy az összes kínai állampolgárt pontozni fogják. Annak alapján, hogy hogyan viselkedik az interneten, illetve a valódi életben. Itt egy olyan rendszert kell elképzelni, ami még gyerekcipőben jár, de ami olyan jellegű, ahogy mi is, hogyha mondjuk interneten vásárolunk, akkor tudjuk pontozni az eladót, meg az eladó tud pontozni minket, vagy hogyha bizonyos taxi vállalatoknál tudjuk pontozni a taxisofőrt, meg egyebeket. Tehát így gyűjtjük, mindenki gyűjti az online pontokat. Most a kínaiaknak a cél, hogy a különböző ilyen rendszereket összekapcsolják, és egy adott helyen, nyilván valamiféle állami nyilvántartásban pontosan tudják, hogy XY rendesen fizeti a villanyszámláját, ha lefoglal egy asztalt az étterembe, akkor elmegye és tényleg ott étkez, ha interneten vásárol valamit, akkor az időben kifizeti-e, hova utazik, teszel
kvázi kárta. Teljesen megfigyelnék a mindennapi embereknek a mindennapjait?
Lényegében ez neki a célja, ami igazából félelmetes benne, hogy ezt a valós életbeli viselkedéssel is összekötik, mert az, hogy hova utazik, azt a internet, hogy egy vásárlás alapján tudják, de az, hogy mondjuk, ha ahova elutazott, ott mondjuk átmenje a piros lámpán, vagy nem, vagy átadja a helyét az öreg nénének, vagy nem, az pedig a rendszerhez kötött kamerarendszerrel, és az ahhoz kötött óriási adatbázis tartalmazó mesterséges intelligenciára épülő arcfelismerő rendszerrel tudják kombinálni, és akkor mindent tudnak egy állampolgárról.
Most ugye úgy tudom, hogy több mint 200 millió kamera van már jelenleg is Kínában, és ezt meg akarják duplázni a következő években. Ez mennyire szilárdíthatja meg magát a pártrendszert is? Kvázi, ha lehet így fogalmazni, a diktatúrát.
Hát nyilvánvaló minden diktatúrának ad némi stabilitás, hogyha tudja, hogy mit gondolnak az állampolgári, meg hogyan viselkednek. Én abban a hibában nem esnék, hogy azt gondolnám, hogy a kínai rendszernek az alapját az adja, hogy iszonyatosan elnyomják és megfigyelik az embereket. Megfigyelik az embereket és elnyomják őket, de ez csak az egyik oldala a rendszer tartóságának, stabilitásának. A másikat az adja, hogy ez a rendszer felkínálja az embereknek az egyéni boldogulásnak az esélyét. Tehát gondoljunk bele, hogy mondjuk 1979-1980 óta ez a rendszer évente egy 6-8-10-14%-os gazdasági növekedés produkált. Ez azt jelenti, hogy a nyomorból, a harmadik világ legaljáról Kína mára feljött egy közepesen fejlett országnak.
Tehát a kínaiak ezek nem elnyomásként élik ezt meg.
Nyilván a kínai értelmiség körében vannak jelentős elégedetlenségek, meg persze rengeteg gond van a rendszerrel, hát naponta van 500 tüntetés Kínában, tehát rengeteg problémájuk van, de pontosabban nem maga a rendszer szokott a problémás lenni, hanem a helyi kiskirályoknak a visszaélései, környezetszennyezés egyebek. Ezt a pontozási rendszert, amennyire én tudtam kinek a kommunikálni, erről nem elsősorban elnyomási kísérletként fogják fel, hanem egy jelentős probléma megoldásaként, nevezetesen az, hogy az internet elterjedésével és a rendkívül alacsony titoktartási, magánélet, tiszteletben tartási morál miatt elszaporodtak a csalók, a szélhámosok, rengeteg az internetes, meg egyéb csalás az országban, és ezeknek a kiszűrésére, tehát arra, hogy egész világon Kínában a legfejlettebb mondjuk az internetes kereskedelem, de mitten sok vevő nem fizet, ezeket a problémákat meg tudja oldani ilyen rendszer.
Mennyi pénzt öntenek ebbe az ágazatba, mert azt is hallottam, hogy talán még ész nélkül is csinálják, tehát hogy olyan sok forrás van mögötte.
De a kínaiak hajlamosak arra, hogyha kijelölnek valami területet fejlesztendőnek, akkor először csoportosítják át az összeget, és utána gondolják át, hogy mire is kéne költeni, és hogyha nem tudnak hirtelen értelmes célra költeni, akkor valami másra elköltik, nem tudom, úszómedencet építenek a tudósoknak, és akkor azt is kutatásfejlesztési költségként fogják föl. De az biztos, hogy mivel kiemelt területről van szó, a világon a legtöbb pénzt ők költik ezekre a kiemelt területekre, például a mesterséges intelligenciára.
Mennyire befolyásolja Kína európai és globális kapcsolatait, hogy múlt hét pénteken, azaz július 6-án az Egyesült Államok védővámokat vetett ki a kínai termékekre? Lényegében ez talán előszele is lehet annak, hogy ezek a nagyobb fajta technológiák se vessenek lábat mondjuk máshol, mondjuk az Egyesült Államokban.
Nagyon befolyásolja. Ugye itt azért nem egy teljes meglepetésről van szó, azok a védővámok, amik most ténylegesen életbe léptek, azok már néhány hónapja belettek lengetve, és közben azóta folyamatosan tárgyaltak egyébként a kínaiak, meg az amerikaiak, egyszer pünköskor meg is egyeztek, hogy mégse lesznek, aztán utána valaki mégiscsak felrúgta az asztalt. Maguk azok az összegek, amikről itt szó van, hogy egyelőre 34 milliárd dollárnyi kínai árura vetnek ki 25%-os büntetővámot az amerikaiak, és ugyanezt ugyanilyen értékben teszik válaszlépésként a kínaiak.
És csúcs technológiás termékekre, pont amiről az előbb is beszéltünk, vagy arra is?
Arra is. Ezek azért nem olyan óriási összegek. Tehát, hogyha megnézzük a kínai-amerikai kereskedelem volumenét, nem teszi ki ez a 34 milliárd dollár a nagyobbik részét a kereskedelmi forgalomnak, de ez még növelhető, ugye be van lengetve, hogy hamarosan ezt 50 milliárdra növeli esetleg Trump, sőt a múlt héten már 500 milliárdról beszél, hát azt azért már meg is megéreznék.
Ugye, úgy fogalmazott, bocsásson meg, a Bloomberg hírügynökség a hétvégén, hogy Trump elnök kereskedelmi háborúja Kínával, ez még csak a kezdete, és egy hosszabb drámának.
Nem tudjuk, hogy melyikük fogja először félrerántani a kormányt, vagy félrerántják-e a kormányt. Itt ugye több forgatókönyv van. Az egyik az, hogy megmaradnak ennél a 30 vagy esetleg 50 milliárd dollárnál, ezzel azért el lehet élni. Okoz kárt mind a két gazdaságnak itt. Mind a két gazdaság némi kellemetlenséggel lesz kénytelen szembesülni emiatt, de egyikük se fog csődbe menni. Lehet, hogy vissza fognak ebből lépni, és szép lassan kihátrálnak, de az is lehet, hogy hogy beindul egyfajta spirál, elkezdenek egymásra licitálni, hogy egyre nagyobb növelik a büntetővámokat, illetve azt a kört, amire kiterjednek, és akkor belekerülhet valóban a két ország egy sokat emlegetett kereskedelmi háborúba, ami azért, hogyha mondjuk már nem 10 milliárd, hanem 100 milliárd dos nagyságrendű árut érint, az nagyon komolyan befolyásolhatja a kínai-amerikai kapcsolatokat, meg az egész világ kereskedelmet, hiszen itt ugye az a világ két legnagyobb gazdaságának a kapcsolatairól van szó.
Sőt, hogyha minden igaz, akkor már drágultak is egyes kínai cikkek az Egyesült Államokban, ami pont az alacsony keresetőeket érinti. Ez adott esetben elgondolkoztathatja Washingtont a változtatáson, bár tudom, hogy Kína szakértő és nem Amerika.
Hát a kínaiak azért nagyon okosak. Tehát kifejezetten olyan termékekre szabták ki ezeket a vámokat, amik nagyon fájhatnak Trumpnak. Például a szójababra, ami...
Ja, mert vannak ellenintézkedések, és akkor most már erről beszélünk.
Itt most a kínai ellenintézkedésekről beszélünk. Ja, bocsánat, ugrottam közben gondolatban.
Igen, mert ez van a válaszlépések.
Tehát a kínaiak nagyon okosak, ők a szójababra meg olyan termékekre szabtak ki büntetővámokat, amik tipikusan Trump szavazó államoknak a termékei. Az amerikaiak pedig hát picit eszetlenül, lényegében szerintem fogtak egy Excel táblát, és beixelték, hogy mik azok a termékcsoportok, amikből így össze lehetne adni a 34 milliárd dollárt, mert ez előre volt bejelentve az összeg, és csak utána tették hozzá magukat a termékeket. Nyilvánvalóan, hogy a kispénzű amerikai polgár, aki eddig a Walmartba, nem tudom, egy dollárért kapta meg a gumibabát a lányának, és most már egy dollár 25 cent lesz, az el fog gondolkozni azon, hogy a következő elnökválasztáson kire szavazzon. Vagy nem csak az elnökválasztáson, ugye szenátusi választások lesznek.
Szóval akkor mik az ellenlépések? Mert ugye szójababot említette még, mivel keményít Kína? Hát vagy egyáltalán ezek még keményítések, vagy lesznek ennek folyamodványai?
Hát ugye azt nem tudhatjuk, hogy miről, hogy melyik forgatókönyv fog érvényesülni. Amerikát elsősorban mezőgazdasági termékek vámja sújtja kínai részről, másodszorban pedig olyan zászlós hajói az amerikai iparnak, mint például a gépkocsik, meg a építőipari gépek, meg kávéfőzőgépek, meg egyebek. Azt láthatjuk, hogy mind a két oldalnak fájni fognak ezek az intézkedések, és nem nagyon láthatjuk, hogy mi értelmük van. Tehát ez nem fogja a kínaiakat arra kényszeríteni, hogy Trump összes követelésének eleget tegyenek. Most már nem is tehetnének, hiszen azzal arcot vesztenének. Úgyhogy inkább egyfajta ilyen keménykedést látok mind a két oldal, amikor a homokozóban, nem tudom, azon versengenek a gyerekek, hogy ki tud nagyobbat ütni a lapáttal.
Lehetnek olyanok a kínai válaszlépések, hogy meghátrálásra késztessék Trumpot?
Hát ha máshogy nem, hogyha mondjuk az a 10 szójabab termelő állam, aki legutóbb, amiből 9 legutóbb Trumpra szavazott, a következő választáson nem rá fog szavazni, akkor Trump nem lesz még egyszer az USA-nak az elnöke. Tehát lehetnek.
Kínának a politikai szerepével mennyire számol az Egyesült Államok? Mennyire van benne ezekbe az intézkedésekbe, hogy a térségbeli szerepét is egy kicsit korlátozza, illetve a világhatalmi szerepvállalását?
Az egésznek a kontextusa az az, hogy tényleg történelmi időket élünk, tehát az unipoláris pillanat, amikor 20 évig vagy 30 évig gyakorlatilag az USA volt az egyetlen világhatalom, ez véget ért. Most már megint egyfajta bipoláris világ fele tartunk, esetleg, hogy a jó indulatok akarunk lennek, mondjuk azt, hogy multipoláris, de inkább kétpólusúságról van szó. Tehát változnak az idők, és ezt az amerikaiak nagyon-nagyon nehezen dolgozzák fel. Muszáj lesz nekik valahogy feldolgozni, de egyszerűen nem tudják Kínát visszanyomni oda, ahova szeretnék. És ennek
hátterébe állhatott például az Észak-Koreával való egyeztetés is, tehát hogy ott is megzavarják egy kicsit ezt a, hát nem mondom azt, hogy állóvizet, de a viszonyokat?
Ott én szerintem inkább arról volt szó, hogy miután Trump rájött, hogy Kínával nem nagyon tud mit kezdeni, de mégis valamiféle külpolitikai sikert fel akart mutatni, ezért hozta elő az észak-koreai kártyát, tehát 5 évvel ezelőtt vagy 5 év múlva is ugyanezt a cirkuszt el lehetett volna játszani, tehát itt inkább erről volt szó, hogy kell, hogy legyen valami külpolitikai hagyatéka vagy öröksége egy elnökségnek, amivel beírja magát az adott elnök a történelme, és itt úgy tűnik, hogy Észak-Koreát szemelt ki. Itt igazából sokkal fontosabb dolgokról van szó, mint Észak-Korea, sokkal fontosabb dolgokról van szó, mint a szójababván, vagy a nem tudom, a gumi...
Miről?
Nem. Hát itt az említett a hegemon váltásról, vagy legalábbis arról, hogy Kína felnőtt az USA mellé, ráadásul még tovább növekszik, és hát Trump látja a problémát, hogyha megnézzük a kampányát, végig Kínáról beszélt, de nem tudja a megoldást. Valószínűleg erre nincsen egy olyan megoldás, ami az amerikai világhatalmi pozícióknak és az amerikai büszkeségnek az érintetlenül hagyásával járna. Tehát a problémát látja, és akkor ezért nyúl ehhez az eszközhöz, hogy jó, akkor belerugunk a kínaiakba, és akkor néhány 10 milliárdnyi dollárjukra kiszabunk valami védő álmot, akkor ezt a választóinak megmutattam, hogy már pedig én keményen oda csaptam, betartottam a választási ígéreteimet, olyan óriási nagy károkat nem okozok, de hogy ez hova, hogy ez vezet, ez valahova, ezt nem nagyon tudhatjuk. Tehát nyilván egyfajta kitörési pont, ha nem is a dolognak a megoldása, az az lenne, hogy felveszjük a kesztyűt, és mondjuk azokra az életterületekre, ahol a kinek már világelsők, mi is rengeteg forrást összpontosítunk.
Gazdasági téren elsősorban?
Alapvetően gazdasági, technológiai, innovációs téren, hiszen a kínaiak le fognak nyomni. Ugye azokban a...
Csak ugye arról beszéltünk, hogy még a mesterséges intelligenciába fektet nagyon sokat Kína, addig Trump a szénbányászatba, tehát ezeket a korábban már levitézlett gazdasági iparágakat szeretné felfejleszteni és újra felfuttatni.
Hát pont ez a probléma. És ugye a mesterséges intelligencia az használható a haditechnikában is, a diplomáciában is, gazdaságban is. Tehát itt ugye arról van szó, hogy a következő évtizedekben a világgazdaságban ki fogja megszabni a trendeket. Ki fogja gyártani a legdivatosabb olyan kütyüket, amiket most még el sem tudunk képzelni. És eddig ugye ezt azért Amerika szabta meg, hogy mi a menő, mi a nem menő, és lehet, hogy 10-20 év múlva már Kína fogja megszabni, és Amerika ahelyett, hogy megpróbálná visszaszerezni ezeken a területeken a első pozíciót, vagy megőrizni az első pozíciót, ehelyett a, nem tudom, detroiti acélipart próbálja megmenteni olyan védővámokkal, amik egyébként a saját szövetségeseit sokkal jobban sújtják, mint az ellenfeleit.
Az ázsiai térségben mennyire erősödött meg Kína? Ugye itt a dél-kínai tengert vező geopolitikai és nemzetközi jogi vitákra is lehet gondolni. Mennyire uralja már azt a térséget Kína?
Nagyon jelentős a befolyása. Tehát, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy mondjuk Dél-Koreában a idegen nyelvet tanulóknak a többsége az már kínaiul tanul, nem angolul, vagy esetleg angol mellett kínaiul is. Ilyen szinten még nem érte a japánval, de azért a japánok is rájöttek, hogy igazán fontos ország nekik hosszú távon lehet, hogy Kína lesz. Kína közel van, Amerika meg messze van. Dél-Kelet-Ázsiában is ugyanez a helyzet. A kelet-dél-kelet-ázsiai országok túlnyomó többségének a legnagyobb kereskedelmi partnere már Kína. A legfőbb befektetési terepe is Kína, tehát a japán gazdaságot azt tartja életben, hogy nagy japán autógyárak egyébként mind Kínában gyártatnak, de ugye ez igaz Dél-Koreára, meg Tajvanra, meg egyebekre is. Úgyhogy ezt a régiót Kína
meg tudja mondani földrajzilag, hogy mettől meddig ér el Kína csápja abban a térségben?
Hát azért nehéz megmondani, mert valameddig tehát valamilyen vastagságú csáp mindenhova elér, hogy Magyarországra is elér, meg Amerikába is elér. Tehát nincsen egy éles határa a kínai befolyásnak, hanem különböző erejű befolyások vannak. Tehát mondjuk a Fülöp-szigetek ugye hagyományos amerikai szövetséges volt, de most már gondolkozik, hogy átálljon kínai oldalra. Ott még azért az amerikai befolyás erősebb, de mondjuk Laosz az lényegében már szinte teljesen a kínai befolyás alatt van. Vietnám ingadozik, Dél-Korea próbál lavírozni a kettő között, Japán még inkább Amerika fele közeledik, vagy próbálja tartani a szövetségi rendszert biztonságilag, meg politikailag, de gazdaságilag, mert Kínához áll közelebb. Szóval ezek azért bonyolult dolgok országról országra változnak.
És nem is szóltunk arról, hogy Afrikában is megjelentek, Etiópiában is vasútvonalat épített Peking, és erőforrásokat is vesznek már onnan el, nem?
Hát Kína és Afrika kereskedelmi forgalma 2000 és 2010 között nagyjából meg 10-szereződött, és azóta is hasonló ütemben folyik tovább. Tehát 2000-ben sehol nem voltak a kínaiak, most már Afrikának összességében a legnagyobb kereskedelmi partnere Kína. Tehát nem az USA, nem a hagyományos gyarmatosító hatalmak, hanem Kína. Az a leglátványosabb, tehát Afrika az a hely, ahol a leglátványosabb a kínai előretörés. Itt eleve elég gyengén voltak jelen a hagyományos nyugati hatalmak. Kína megjelent, rájött, hogy itten olcsón kiaknázható, olcsón megszerezhető erőforrásoknak, pont azok az erőforrások, amikre neki szüksége van, tehát olaj, vas, szén, mangán, kobalt, ritka fémföld, mit tudom én, micsoda, megalkuttak az afrikai diktátorokkal viszonylag olcsón, elviszik a nyersanyagokat, hoznak helyettük ruhákat, meg pingponglabdákat, meg építenek utakat, meg kórházakat, meg vasutakat.
Jól értem, hogy még Brüsszelben azon gondolkoznak, hogy a migrációs országokból, tehát ahonnan jönnek az emberek mondjuk Európa felé is, hogy hogyan oldják meg az ottan helyben a megmaradásukat. Kína már előttünk jár? Európa előtt jár?
Ebből a szempontból igen. Az egy érdekes kérdés, hogy mekkora lenne a migrációs nyomás, hogyha mondjuk az afrikai-kínai jelenlét nem vezet egy elég jelentős gazdasági növekedéshez az elmúlt 15-20 évben. Tehát Afrika elég szépen növekedett, nem csak demográfiailag, hanem gazdaságilag is, ugye a 2000-es évek eleje óta. Ez nyilván a híradóban nem annyira látszik, mert a legrosszabb helyeket szokták mutatni, de egyébként épül, szépül, megye meg. Nem biztos, hogy ezzel egyébként a maguk az afrikai népek olyan nagyon jól járnak, hiszen a kínaiak azok hajlamosak arra, hogy inkább a helyi diktátort vesztegetik meg, és nem mondjuk a nép között osztják szét mondjuk a ásványkincseknek az ellenértékét, de azért épültek utak, vasutak, kórházak, egyebek, és hogyha megnézzük például a kínaiaknak a népszerűségét a különböző országokban a világon, akkor azt láthatjuk, hogy Afrikában a kínaiaknak kifejezetten pozitív az imidzse, talán Dél-Afrikát leszámítva.
Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője volt az Inforádió Arénának vendége. Köszönöm a beszélgetést. Adásunkat meghallgathatják, vagy meg is nézhetik az Inforádió YouTube csatornáján, vagy hírportálján az infostart.hu-n. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő működött közre. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.